Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció jegyzéke Isten szava vasárnapjáról. Etika és vallás a digitális világban. A Vatikán álláspontja az etikai értékek védelmében. Interjú Tiles György mesterséges intelligencia szakértővel. A mesterség és intelligencia, vegyük kezünkbe sorsunkat a mesterséges intelligencia korában című könyv társszerzőjével.
Az istentiszteleti szentségfegyelmi kongregáció jegyzéke Isten szava vasárnapjáról. December 17-i keltezéssel Robert Sarah bíboros prefektus aláírásával jelent meg az istentiszteleti szentségfegyelmi kongregáció jegyzéke Isten szava vasárnapjáról, amelyet Ferenc pápa alapított 2019. szeptember 30-án Aperuit Illis, megnyitotta neki kezdetű, motu proprio formájában írt apostoli levelével. Az évközi időszak harmadik vasárnapjára helyezett új ünnep Isten hatható szavának ünneplését, meghirdetését és terjesztését helyezi előtérbe. Az Isten tiszteletei szentségfegyelmi kongregáció jegyzékének célkitűzése, hogy Isten szava vasárnapja fényénél tudatosítsa a szentírás jelentőségét a hívek életében, kezdve Isten szava liturgikus meghirdetésével, amely élő párbeszéd kapcsolatot teremt Isten és népe között. Mindenek előtt a jegyzék figyelembe ajánlja a szentmisa olvasmányok rendjének általános rendelkezéseit, ez a prenotanda, amelyek összefoglaló jelleggel mutatják be Isten szavának teológiai, liturgikus és pasztorális alapelveit a szentmise, a szentelmények és a zsolozsma végzésekor. A 10 pontból álló jegyzék legfontosabb gondolatai a következők. A liturgiában felolvasott szentírási üzenet révén Isten szól a népéhez. Krisztus maga hirdeti meg az örömhírét, amelynek csúcspontja az evangélium felolvasása, amit jól kihangsúlyozhat a bevonulás az evangéliáriummal és annak oltára helyezése. A szentmise olvasmányos könyve, a lekcionárium, a mise olvasmányok rendjével Isten szava egészének megismerésére vezet. Éppen ezért kell figyelembe venni az adott olvasmányokat, illetve azokat nem szabad mással helyettesíteni. Használjuk a liturgia számára készített szentírás fordítást, buzdítta jegyzék, és külön ajánlja a válaszos zsoltár énekelt formáját, amivel az imádkozó egyház válaszol az Urának. A homíliák az elhangzott Isten szavából induljanak ki, és a liturgikus év során összefüggően fejtsék ki a hit titkait. A lelkipásztorok nagy felelősséggel értessék meg a hívekkel a szentírás üzenetét. Biztosítson a különleges helyet a csendnek, hogy a meditáció az elmékelés révén elmélyíthessék a szívükben Isten szavát. Az egyház mindig is nagy jelentőséget tulajdonított azoknak a személyeknek, pap, diákonus és lektor, akik felolvassák Isten szavát. Ez a szolgálat azonban mély benső és külső felkészülést igényel, hogy méltó módon hirdessék a szentírás szövegét, kerülve mindenféle rögtönzést, improvizálást. Legyen az egyház gondja, hogy a felolvasó helynek, az ambónak megfelelő méltóságot biztosítson. Az oltárral összhangban, hiszen az egyik Isten szavának, a másik Isten testének az asztala. Az ambonál olvassák és énektik az olvasmányokat, a zsoltárt, az evangéliumot, a husvéti exultet öröméneket, itt hangzik fel a hívek könyörgése, de kevésbé alkalmas ez a hely a hirdetésekre, technikai közlésekre. A liturgikus olvasmányos könyvek anyaguknál és használatuknál fogva szítsanak tiszteletet Isten misztériuma iránt, ezért méltatlan dolog közönséges lapok, fénymásolatok vagy éppen segédkönyvek használata szabályos liturgikus könyvek helyett. A jegyzék ajánlja, hogy Isten szava vasárnapja közelében tartsanak olyan találkozókat, amelyek felkészítenek a Szentírás értékelésére és megértésére, ahogy az egyház imádságban olvassa folytatólagosan Isten szavát.
La intelligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo.
Ferenc pápa novemberi ima szándéka a mesterséges intelligencia témájához kötődik.
La inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir sea humano.
Etika és vallás a digitális világban. Hallgassák meg Tiles György mesterséges intelligencia szakértővel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Tiles György mesterséges intelligencia szakértőt, akinek könyve az Egyesült Államokban nemrég jelent meg, és nem sokára Magyarországon is megjelenik a könyvesboltokban.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Ennek a könyvnek a témája mesterséges intelligencia, illetve annak a kutatása, hogy ez mennyiben befolyásolja a mi életünket, és hogy erre mi hogyan reagálhatunk. Egyáltalán mennyire él a köztudatban az, hogy a mesterséges intelligencia már itt van velünk?
Erre annak adatok viszonylag frissek. Én a tavalyi évben egy nagy közvéleménykutató cégnél koordináltam az összes mesterséges intelligencia társadalmi kutatás projektet, és abból érdekes dolgok jöttek ki. Az egyik az, hogy a kíváncsiság és a félelem körülbelül fej-fej mellett mozgott, mint meghatározó érzések a közvéleményben. Viszont a tavalyi évben volt először, amikor a mesterséges intelligenciát oltó élők először kerültek többségbe, és a félelmek, amiket megfogalmaztak, azok alapvetően a vállalatoknak és a kormányzatoknak a túlhatalmától aggódtak, amit a mesterséges intelligencia segítségével szerezhetnek, és ehhez természetesen járulnak azok a szociális félelmek is, amelyek a munkaerőpiac robosztus és nagyon gyors átalakulásából származnak, magyarán az emberek félnek attól, hogy a gépek elveszik a munkájukat.
Mely területeken van leginkább jelen most a mesterséges intelligencia?
Ezt ketté választanám. Az első az, amit szerintem a legtöbben tudnak, vagy valamilyen szinten hallottak róla. Ilyen nyilvánvalóan az, hogy ahogy az információnkat fogyasztjuk a szociális médián keresztül, ilyenek a vásárlásaink, tehát amikor elektronikus kereskedelmet űzünk, azt már alapvetően algoritmusok irányítják. A különböző ajánlórendszerek, amik mondjuk a filmnéző szolgáltatások mögött vannak, amelyek ajánlanak nekünk az eddig ízlésünk alapján új filmeket vagy új zenéket. És akkor van ez a úgymond radar alatti terület, amikor olyan iparágokban, mint teszem azt az áramszolgáltatás, az olajipar, a bankszektor, amit nem igazán látunk, vagy az átlagos fogyasztó vagy polgár nem mindig van tisztában vele, hogy mi hajtja, mi a motorja, de ezek már algoritmikus módszerekkel dolgoznak, tehát a világon sok helyen már, amikor mondjuk bankkölcsönért folyamodunk, azt alapvetően egy gép bírálja el, és már nem ember.
Az ember azt gondolná, hogy ez teljes mértékben a gépi, illetve informatikai világot érinti. Ugyanakkor Tiles György könyvében Deus Ex Machina nyilván egy szójátékkal, tehát Isten a gépből, vagy az isteni beavatkozásra asszociálva azokat a kérdéseket boncolja, hogy a szervezet vallásokat mennyiben érintheti, mennyiben befolyásolhatja a mesterséges intelligencia jelenléte.
Ez így van, ez az én tézisem, amivel még viszonylag kevesen foglalkoznak a világban, úgy értem a világiak között, tudomásom szerint a Vatikán már erőteljesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen arról beszéltem ebben az alfejezetben, a könyvemben, hogy vannak olyan aspektusai átalakuló világunknak, amikor a nagy értékek átalakulása követi a nagy technológiai változásokat, és amikor értékek átalakulnak, akkor nyilvánvalóan a vallásoknak a szerepe legalábbis átértékelődik, és új ideológiák, új világnézetek emelkednek föl. A mesterséges intelligencia és a gép intelligencia általában úgy gondolom, hogy egy olyan robosztus erő, ami a 21. századnak a szabályait át fogja írni, és hiába technológiai eredetű, a politikát, a gazdaságot, a kultúránkat is át fogja hatni, és nyilván van a világnézetünket is. Ezzel szemben a vallásoknak, a bevett vallásoknak meg kell határozni a maguk szerepét, hogy vajon hogyan állnak hozzá? Úgy gondolják, hogy alapvetően negatív ez az erő, pozitív ez az erő, kívánják-e a maguk képére formálni, vagy sem. Egyébként ez a képére formálás, ez egy olyan allegória, amit sűrűn használok a könyvemben, hiszen alapvetően arról beszélünk a könyvben, hogy most van az a történelmi pillanat, amikor eldől az, hogy ki formálja a saját képére a mesterséges intelligenciát, és kinek az akaratát fogja közvetíteni. És úgy gondolom, hogy ebben azoknak a szervezeteknek, és azoknak az államoknak, és azoknak a jó embereknek, akiknek döntenie kell, vagy jó polgároknak, akiknek döntenie kéne arról, hogy milyen irányt vesz a mesterséges intelligencia fejlesztése, még nem kaptak elég szót a nagyvállalatokhoz, vagy a kormányokhoz képest, akik tulajdonolják ezeket a technológiákat.
Az idei év elején, még mielőtt a nagy pandémia kitört volna, a Vatikánban a Pápai Tudományos Akadémia egy nemzetközi találkozót tartott, amelyen a mesterséges intelligenciával foglalkoztak. Ezután megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben 6 alapelvet tekintenek követendőnek a mesterséges intelligencia kutatásában, illetve alkalmazásában. Ezek között olyasmit találunk, mint az átláthatóság, az inkluzivitás, tehát ugye a befogadás, felelősség, teljesség, pártatlanság, megbízhatóság, biztonság, és a személyes jogok védelme. Ennek az lenne a lényege, hogy a diszkriminatív alkalmazását ezeknek a technológiáknak elkerüljük. Van erre esély, hogy ezt elérjük?
Hát természetesen van. Ahogy mondtam, a tézisem alapelve az, hogy vissza kell vennünk a mesterséges intelligencia jövőjét azoktól, akik most éppen az iramot diktálják, illetőleg be kell vonni azokat, akik ezeket a technológiákat tulajdonolják. A Szent Atya és a Szent Szék állásfoglalása ebben a kérdésben nagyon előremutatónak mondható. Én egyébként a Microsofton keresztül hallottam erről a konkordátumról legelőször, tehát ezt a Microsoft és az IBM két hatalmas technológiai cég és mesterséges intelligencia gyártó cég vagy előállító cég írta alá a Szent Atyával. És úgy gondolom, hogy a témának nagyon sok olyan vonulata van, ami a Vatikánnak elemi érdeke, hogy ebben állást foglaljon, ebben az űrzavaros időszakban. És ilyenek a témának az egyértelmű szociális vonatkozásai, hogy hogyan tudjuk elkerülni a mesterséges intelligencia által a sokkal robosztusabbá váló társadalmi és gazdasági polarizációs kérdéseket, a szociális kérdéseket, amelyeket ez elő fog hozni. Hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy rossz kezekbe kerüljön a technológia, vagy azok diktálják az iramot a világban, akik immorális vagy amorális célokra akarják használni. És ahogy mondtuk, vannak ilyen etikai alapú értékválasztás és a vallás fejlődésére mindenképpen kiható, vagy legalábbis színvallásra készítő vonzatai az EMI technológiáknak.
Ferenc pápa legutóbbi enciklikájában, ami a Fratelli Tutti, mindannyian testvérek címet viseli, és októberben jelent meg, foglalkozik ezzel a kérdéssel is, vagyis a mesterséges intelligenciával. Annak a félelmének ad ebben hangot, hogy óriási gazdasági érdekek mentén a digitális világban olyan erők vannak jelen, olyan erők jelennek meg, amelyek nagyon behatóan és egészen észrevehetetlen módon manipulálják az életünket, az emberek tudatát és a demokratikus folyamatokat.
Ez valóban így van. Ez egy láthatatlan erő, egy lopakodó erő, amiről még ha hall is az ember, a médiát szemlézve nem olyan kontextusban hallja, ami a megértését segíteni, hanem egyik vagy másik irányba tolja el. Tehát, hogy ha valaki technofil vagy technooptimista, akkor úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia egyenlő lesz a megváltása. Aki meg technofób, az úgy gondolja, hogy ez egy legyőzendő erő. Valóban én úgy gondolom, hogy ez egy az emberiség szolgálatába, egy civilizáció szolgálatba állítandó erő, tehát a szentszék aggodalmai abszolút valósak ezen tekintetben, és nagyon remélem, hogy a megfelelő szövetségeseket választotta ahhoz, hogy ez az irányváállítási munka végre megkezdődhessen.
Legutóbb a novemberi ima szándékában Ferenc pápa a mesterséges intelligenciának az ember szolgálatát jelölte meg fő irányvonalként, a személy és a teremtett világ méltóságának tiszteletben tartását. Vagyis, hogy a mesterséges gépi intelligencia legyen emberi, már amennyire ez lehetséges. Ez a kérdés akár egy filozófiai problémát is felvethet, amennyiben elképzeljük azt, hogy ezek a gépek egyszer eljutnak olyan szintre, vagyis a mesterséges intelligencia, hogy emberként működjenek. Ez fából vaskarika, vagy elképzelhető?
Az az igazság, hogy mióta a mesterséges intelligencia, mint tudományág és kutatási terület megjelent az 1950-es években, tehát nem ma kezdődött ez a folyamat, ez egy 60 éves folyamat. Csak most vált olyan robosztussá, hogy annak a gazdasági és politikai konzekvenciái már mérhetőek, és hatalmas pénzek áramolnak benne, és hatalmas rendszerek állnak fel a világban, amelyeket már mesterséges intelligencia hajt. Tehát az aspiráció az 50-es évektől kezdve az volt, hogy az emberrel ekvivalens gondolkodó, öntanuló gépeket hozzunk létre. Itt még messze nem tartunk, de már nagyon-nagyon impresszív eredményeket képesek a mesterséges intelligencia algoritmusok elérni. Azt talán mindenki látta a médiában, hogy a világ legjobb sakjátékosa, vagy gójátékosa, vagy éppen videójátékosa jelen pillanatban már algoritmus, és jobb, mint bármilyen ember. De az elkövetkezendő kor, úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 5-10 év az arról fog szólni, hogy bizonyos alterületeken is például ilyen a nyelv kérdése, ami ugye érdekes allegóriákat mutat a Bábel motivummal a Bibliában. Olyan rendszerek már léteznek, amelyek képesek mondjuk egy-két megadott utasítás alapján, vagy megírt mondat alapján egész könyveket, esszéket, cikkeket megírni. Tehát ez már hatalmas erő és egész iparágokat fog átformálni. A filozófiai részére annyit reagálnék, hogy én is azért kerültem erre a területre, mert úgy gondoltam, hogy az összes számítástudomány közül ez messze a legfilozófikusabb, és igen, felvett kérdéseket, nagyon erős kérdéseket, az, hogy öntudatra ébredhet-e a gép, vagy éppenséggel már az is elég, hogy öntudatot tud imitálni, és ezzel embereket megzabolázni, vagy a jármába állítani. Erre komoly veszélyek vannak egyébként, amit mondtunk korábban, hogy új vallások és új ideológiák alakulnak ki, csak hogy nagyon bulvár ízű legyek. A kaliforniai szűke pátriánban, Szilíciumvölgyben már van egy egyház, ami magát egyháznak hívja, de alapvetően technológusokból áll, amelyik úgy fogalmaz, hogy vallásuk lényege a mesterséges intelligencia imádása és végtelen tisztelete. Tehát látjuk, hogy milyen extremitásokat fog ez kihozni, úgymond teológiai értelemben. De, hogy megint mondjak egy példát, a múlt héten beszéltem egy zárt körű konferencián Magyarországon, ahol egy nagyon neves matematika és pszichológia professzor, akinek hát nagyon sok könyvét ismerik, nem adta a beleegyezését, hogy mondjam a nevét, de ő mesélt egy történetet, hogy egy katolikus imakör hívta meg a mesterséges intelligenciáról beszélgetni Budapesten, és ő feltette nekik azt a kérdést, hogy véleményük szerint egy öntudatra ébredt mesterséges intelligenciát is megváltotta Jézus Krisztus, és akkor hosszas gondolkodás után az imakör tagjai azt mondták, hogy igen, ők úgy gondolják, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon mély kérdéseket vett föl, amiben a Vatikánnak mindenképpen állást kell foglalnia, és nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy nem hátrafelé, hanem előrefelé gondolkodnak ebben, mert ez a technológia bakugrásokkal közlekedik, és könnyen ébredhetünk fel holnap egy olyan világban, amire már nem ismerünk rá.
Reméljük, hogy a személyesség nem fog kiveszni a világból, hiszen eleve az ember-ember közti, illetve az ember és Isten közti kapcsolat is egy személyes történetre vezethető vissza. Nem gondolom, hogy a gépeket meg lehet tölteni személyességgel, hiszen az ember megismételhetetlen.
Ahogy mondtam, most az imitáció korszakát éljük. Tehát ezek a nagyon robosztus rendszerek már képesek imitálni olyasmit, ami nem valós, nincsen mögötte semmiféle kontextus, nincsen mögötte valós érzelem vagy tudat. De például Japánban egy komoly fejlesztési irány, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy az elsődleges fejlesztési irány olyan robotoknak a létrehozása, akik mondjuk idős gondozással vagy gyermekneveléssel foglalkoznak, annak ellenére, hogy érzelmekkel nem rendelkeznek. Tehát ez egy ilyen irány. De ami mellett én általában leteszem a voksomat, és azért is hoztam létre egy erre vonatkozó szervezetet, a FAI Institute-ot, ami az öntudatnak vagy a tudatosságnak a jegyében gondolkodik, amik azt mondja, hogy nem igazából mesterséges intelligenciára van szükségünk, hanem fejlesztett intelligenciára, felemelt intelligenciára, ami a legfontosabb principiumnak azt tartja, hogy ezek a gépi rendszerek, amelyeket létrehozunk, ezek az ember szolgálatából, az ember jólétének szolgálatából sosem tudjanak igazán kitörni. Mások meg nem így akarják, ergo itt most egy nagyon-nagyon hosszú és áldász küzdelem kezdődik az úgymond humanisták és a gépben feltétlenül hívők, vagy a gép által hatalmassá akarni vágyók között.
Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a könyvéhez, illetve ehhez a tevékenységhez, ami valóban az egész emberiség sorsát befolyásolja a jövőben.
Nagyon köszönöm, kedves Ágnes, úgy gondolom, hogy itt az idő, és a hallgatóknak pedig azt üzenem, hogy itt az ideje tanulni erről a témakörről, komolyan venni ezt a témakört, és meghozni azokat a döntéseket, hogy az emberiség szolgálatában hogy tud a mesterséges intelligencia hatni.
Tiles György, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgettünk az elmúlt percekben. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs, ferences atya elmélkedése.
Kedves testvéreim!